Muszáj egy gondolatot nem hozzáfűzni, hanem nagyon, nagyon megérintett, amit Attila mondott. Épp tegnap volt egy elég hosszú beszélgetésünk a feleségemmel, és mind a ketten rácsodálkoztunk valami nagyon különlegesre, valami nagyon hétköznapira, de valamire, ami a gyökerében határozza meg az életünket, az élet élményünket, az élet minőségünket. Függetlenül attól, hogy gazdasági válság van, vagy nincs, hogy tele vagy pénzzel, vagy nem, hogy a siker görbéje az életednek épp fölfelé mutat, vagy épp lefelé. Van valami, ami mindent tönkre tud tenni, és meg tud keseríteni, és bármilyen körülmények között pedig ugyanígy erőt és életet tud adni. És ez az, amiről igazából Attila beszélt, az, hogy ápolod-e a lelkedet. És csak szeretnék ennek adni még egy szint, még egy aspektust. Kicsit ilyen, nem is tudom. Oké, ahogyan gondolkozol, tök mindegy, hogy hívő vagy-e vagy sem, hogy honnan jössz, teljesen mindegy. Ez így van. Ahogyan gondolkozol, úgy éled az életedet. Pont. Oké, ez alól nincs menekvés. Ahogyan gondolkozol, úgy éled az életedet. Mondok egy másikat. Ugye én marketinges vagyok, és Kaut Gyurival és az ő cégével van egy nagyon szoros szövetségünk, egy együttműködésünk, ahol néha nem napi, de azért 2-3 napi szinten egyeztetünk és beszélünk. És Gyurinak a munkatársa, Csepregi Balázs mondta a következőt. Azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mi az igazság. Egészen addig, amíg egy ember fejében van egy kép az igazságról, ami eltér a tényektől. Az emberek ahhoz viszonyulnak, amit hisznek az igazságról, és nem ahhoz, ami tényleg igaz. Minden embernek, és Attilával a programunk régen részben erről szólt, hogy minden embernek van egy szubjektív valósága. Azaz minden embernek van egy képe a valóságról, amiben él. És ez a kép számára a valóság. Hogy értem, ha tudnám, hogy miben tévedek, akkor egy új felismerésre jutnék, és azt gondolnám már, ami helyes, amit kijavítottam a képemen. De mivel nem tudom, hogy miben tévedek, nem tudom, hogy miben vagyok becsapva, ezért az egyetlen dolog, amihez viszonyulhatok, az a képem a valóságról. Igaz? Ezt értitek, nem? Tehát, ha csak nem hiszed azt, hogy mindentudó vagy, teljes bölcsességű, tévedhetetlen, akkor valójában te a valóságnak egy olyan képében élsz, ami többé-kevésbé eltér a tényektől, az eredetitől. Mindegy, hogy hívő vagy sem. Mindannyiunknak van egy szubjektív belső világa. És ez az, amihez viszonyulunk. Ez az, amiben reménytelenek vagyunk, vagy amiben minden lehetséges. Ez az, amiben élünk. És ez igazából az, ahogy gondolkozol. Nagyon sok olyan teher, amit hordozol az életedben, az elmédben született. Az elmédben létezik, az elmédben uralkodik, és sehol máshol. Úgy értem, az eredeti valóságban nem létezik. Nincs ott. Vagy ha ott is van, jelentéktelen a súlya. Nincs éle. Aztán vannak más dolgok, amik ott vannak az eredeti valóságban, és valósak, fenyegetőek, felelősséget tesznek a válladra, döntést kérnek tőled, de nem is tudsz róluk. Nincs ott a szubjektív valóságodban. A képben nincs ott, vagy ott van, de jelentéktelen súllyal. Mindannyian úgy élünk, ahogy gondolkozunk. És ugye mi hívők realisták vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy a puszta pozitív gondolkodás, ahol nem azt kérdezem, hogy mi valós, hanem azt kérdezem, hogy mi pozitív. Ugye úgy élek, ahogy gondolkozom. Úgyhogy mostantól pozitívan fogok gondolkozni. És miközben a cégem tönkre megy, és nem sokára az utcán leszünk, azt fogom mondani, hogy minden rendben van. Minden rendben van. Habár ez egy fikció, ez nincs összhangban a tényekkel, de pozitív. És hát úgy élek, ahogy gondolkozom. Úgyhogy ha a szubjektív valóságomat úgy torzítom, hogy az egy ilyen csodás álomvilág legyen, akkor egy csodás álomvilágban fogok élni. Igaz ez? Nem, ez nem igaz. Ez csak addig igaz, amíg a csodás álomvilágom össze nem ütközik a tényekkel. De én azt látom, hogy egy olyan valóságban élünk, ahol ez az ütközés elég hamar megtörténik. És elég brutálisan történik meg. Úgyhogy amikor én arról beszélek, hogy úgy éljük az életünket, ahogyan gondolkozunk, akkor én arra bátorítlak téged, hogy gondolkozz a tényekkel, a valósággal összhangban. A különbség az, hogy a mi valóságunkban, oké, és ez nem a miénk, hanem az objektív, létezik egy Isten, aki ígéreteket tett neked, aki meghatározta azt, amit te nem tudtál, aki biztossá tette azt, ami számodra bizonytalan, aki olyan definíciókat adott a valóságról, amiket a nem hívő ember nem ismer, és ezért a nem hívő ember számára félelmetes az a valóság. Oké? Ki fog megvédeni engem? Majd én! Na jó, de hát én véges vagyok. Magamat se tudom megvédeni. Hogyan tudnám megvédeni magamat, ugye? Tehát, hogy honnan lesz biztonságom? Hát majd a pénzemből. Hát ez jól hangzik, addig, amíg nem látod a bankszámlámat. Ki fog engem szeretni? Hát majd a feleségem, majd a férjem, majd a gyerekeim, majd a szüleim. És tudjuk, hogy ennek is megvannak a határai. És a nem hívő ember számára az, ami ténynek tűnik, ami tény is igazából, elkeserítő, kétségbeejtő, miközben teljes és a szívemet mélyen betöltő válaszokra van szükségem, csak kérdések vannak, csak bizonytalanság van. Nincs egy olyan pozitív valóság, amit ha megragadnék, akkor, és azt szerint gondolkoznék, akkor nem egy álomvilágban élnék, hanem realitásban, de egy olyan van, amely reményt, erőt, biztonságot ad. De ahogy észreveszed, hogy ez a könyv miről szól, ahogy megérted, hogy tényleg van egy Isten, aki tényleg definiálta, meghatározta a valóságot, aki ígéreteket tett, aki a számunkra ellenőrizhetetlent ellenőrzi, aki a számunkra uralhatatlant uralja, mégpedig a javunkra, oké, veled leszek minden napon, vigyázni fogok rád, minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Oké, mi van a javára annak, aki az Isten szereti? Minden. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Hát nem így működik a világ, de így működik, hogyha a háttérben van egy végtelen teremtő Isten, aki fogja a mindent, és elkezdi úgy irányítani, hogy a javadra legyen. Ez nem egy pozitív gondolkodás, hanem egy cselekvő, aktív, teljes mértékben létező Isten tetteire való hagyatkozás, ennek a komolyan vétele és a gondolkodásomba való beillesztése. Mert úgy éled az életedet, ahogyan gondolkozol. Azaz, ha bár Isten mindent a javadra fordít, de ha ezt nem veszed komolyan, ha nem emlékszel erre, ha ezt nem építed be a mindennapi gondolkodásmódodba, akkor számodra ez a te szubjektív élményedben vajon mennyit jelent? Semmit. Hogy értem, semmit. Ugyanúgy félelemmel ébredsz, és félelemmel fekszel. Bizonytalansággal töltöd a napjaidat, miközben Isten azt mondja, hogy semmi nem volt bizonytalan. Mindent elmondtam, hogy mi hogy lesz. Csak nem tudtál róla. Nem tartottad méltónak arra, hogy megőrizd a gondolataidban. A kertedet felverte a gaz. Ezer más gondolat. Ahol nincs baj azzal, hogy más gondolatok, csak a baj az, hogy a más gondolatok elnyomták a lényeget. És hadd mondjak még valamit, és ez az, amiről tegnap beszélgettünk, hogy nem tudom, hogy mennyire vagy naív. Valamennyire biztos. Tuti. De egy ellenséges világban élünk. Mindenki. Egyetem a világ nem szeret téged. Ha nem vagy hívő, akkor se. Egyetem teljesen mindegy. Egyetem nem igaz, hogy egy nagy humánus, ugye humanizmusban élünk, egy nagy humánus emberközpontú rendszerben élünk, ahol minden döntéshozónak a szívét azt szorongatja, hogy hogy lehetne jobb a többieknek, ahol van egy szociális háló, ami megvéd, ahol minden a jó felé halad, és csak meg kell találnod a helyedet benne, és úgy értem, nem egy nagy szerető világban élünk, aki majd a keblére ölel, és addig nem egy ellenséges világban élünk. Aki a rendszer önmagában, az elveivel, a módszereivel, a céljaival, az értékeivel pusztító. Úgy értem, az az ember, aki megadja magát ennek az értékrendnek, ennek az elvrendszernek, az egy önpusztító életet kezd el élni. És ez nem arról szól, hogy valaki rosszat akar neked, nem, csak az elvek. Oké? Tehát egy elv ugye az egy összefüggés, ami kijelöl egy irányt. Hogyha veszed azt az összefüggést, és húzol egy nyílegyenes vonalat, akkor a vége pusztulás. Habár itt még néhány lépésre előtte még jó dolgok vannak, ugye, és az ember nem néz a végére, nem az ki tud annyira előre gondolkozni. Amit Attila mondott, ugye karriert csinálok, tele leszek lével, szuper. Egyébként én ezt csinálom, tehát azért merem ezt példaként hozni, mert nem másnak a gyengéivel szórakozom, hanem a sajátoméval. De nem igaz. Az lehet, hogy tele leszel lével, de nem lesz minden sinen. Ugye, abból, ami igazából az életünk feltétele, abból az, hogy pénzed van, és sikered, és hatalmad, és elismertséged, ez semmit nem befolyásol. Csak ezt addig nem tudod, amíg nem voltál még hatalmon. Ha voltál hatalmon, és volt pénzed, és megvolt minden, amit a világ ígért, akkor rájössz, hogy azt a leborult mindenét, hát engem átvertek. Hát ebből semmi nem szól arról, amire számítottam. Ez ott van, tényleg ott van, de ez nem az, ami kellett. Hogy te mi a bánatért csináltam ezt az egészet? A tizede is elég lett volna, ha megvan az, ami itt nincs meg. Őrület. Van egy út, ami jónak látszik az ember előtt, de a vége halál. És a modern világ nem bátorít arra, hogy gondolkozz. A modern világ arra bátorít, hogy nyeld le, amit a szádba teszünk, és ne gondolkozz, ne is kérdezz. Nyisd ki a szádat, és nyeljél. Nyisd ki megint, és nyeljél, mint amikor tömnek egy libát, vagy etetnek egy kisgyereket. Oké? Okay. A másik, hogy, és ez egy kicsit hosszabb találkozó lesz majd, hogyha mennetek kell, akkor csak induljatok el, de azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos gondolatok, olyanok, amik megmenthetik az életedet. Nem mennyis pokolra gondolok, hanem a hétköznapokat. Oké? Okay. Holnap vár rád egy válság. Holnap szét fogod rugdosni a homokvára. Te fogod megtenni. Úgy értem, az életednek egy részét. Ott elő van készítve. Vajon mit teszel, amikor döntéshelyzetbe kerülsz? Megállsz az első rugás előtt, vagy belelendülsz, és akkor állsz csak már meg, amikor a romok közepén állsz, és még mindig toporzékolsz. Úgy értem, felelősséged van az életeddel kapcsolatban. És csak maradj velem. A világ, a rendszer, amiben élünk, ellenséges. Olyan utakat jelöl ki neked, amelyek jónak látszanak, de a végük halál. Csak azért nem látod, mert sose gondoltad végig őket. Ha ok-okozati összefüggésben szép, tiszta, mérnöki fejjel végig gondolod, realistán, akkor látod. A második, hogy most nagyon szellemiek leszünk, figyelj. A Biblia világosan tanítja, hogy egy szellemi háborúban élünk. És a szellemi háborút el lehet képzelni kétféleképpen. Az egyik, mint egy ideológiai háború. Kapitalizmus harcol a kommunizmussal. Ideológiák ütköznek. Jó, ezt ismerjük. Van-e ennek jelentősége? Hogyne? Persze, azért van jelentősége, amit az előbb mondtam. Vannak elvek, amik pusztulásba visznek. A hűség nem fontos. Tedd meg, amit a szíved diktál. Jól hangzik. jól hangzik, ott vagyok este a buliban, tudod, és a hűség nem fontos, tedd meg, amit a szíved kíván, király, lesz egy jó estém. Nagyon rövid távon jónak tűnik, hosszú távon tönkreteszi az életemet, tönkreteszi a házasságomat, örök magányra kárhoztat, belehalhatok, szétveri a lelkemet és másokét. Nagyon jól hangzik rövid távon, hosszú távon gyilkos, tényleg halálos. És az ideológiák harcának van helye, de a szellemi háború ennél mélyebb, mert az ideológiáknak vannak képviselői. És ezt ismerjük politikában, oké? Ott van egy vezető, meg egy másik vezető, más-más ideológiát vallanak, és harcolnak. De ugyanilyen módon ez megvan a szellemi világban is. Nem vagyok dualista, úgy gondolom, hogy Isten kezében és rendjében van minden, de tudom, hogy vannak szellemi lények Istenen kívül. Isten teremtményei olyanok, mint az emberek. Úgy hívjuk őket, hogy angyalok. Mindenki hallott már angyalokról, nagyon kevesen fogadják el reális valóságként. Az angyalok ugyanolyan reális részei a valóságnak, mint az emberek. Dúló Attila itt ül mellettem, húsvér ember. És ugyanígy vannak körülöttünk humanoid lények, személyek, szabad akarattal, akiket nem tudsz így megtapogatni, de a valóságuk épp olyan, mint a tiéd vagy a melletted ülő emberé, vagy mondhatom úgy, mint Istené. Szellemi lények, akik szabad akarattal bírnak és részt vesznek a történelmünk rajzolásában. Egy részük hűséges Istenhez, és pont azt teszi, azt mondja, amit Isten mond nekik. De egy másik részük nem. A szabad akaratukat arra használták fel, hogy fellázadjanak Isten ellen, és ők egy ellenséges csoporttá váltak. Oké? Akik valóságosan tevékenykednek a te életedben. Egy ellenséges világban élünk. Tegnap volt a házassági évfordulónk a feleségemmel. Hé! Hey, ha-ha! Bizony! Hogy? Mert ez azt jelenti, hogy egynél már legalább több, tudod. Úgy értem, év. Oké, ülünk a kocsiban, megyünk randizni. Ha? És mond, beszélgessünk. Jön egy gondolat. Há, ezt nem mondd el, nem, ebből sértődés lesz. Oké, akkor jön a következő. Se, azt nem mondhatod, mert hát, ha azt félreérti. Oké, megyek tovább. Akkor az, nem, azt semmiképpen. Tudod, az első kettőt sem mondhattad. Jó. És odaértünk, és egy szót nem szóltam egész úton. Ezt érted? Közben egy másik hang a feleségemmel beszélt. Ő a következőt mondta. Hát, hogy ennyire nem érdekled. Itt vagyunk a házassági évfordulónkon, és még csak nem is beszél veled. Ezt érted? Ez az ő fejében történt? Azt lehetne mondani, hogy igen, ez az ő hozzáállása. Ezek az ő gondolatai. És lehetne rólam is azt mondani, hogy hát Sanyi, igen, te ilyen ember vagy. De ha megkérdezed őt vagy engem külön-külön, hogy gondolkozunk erről tényleg, akkor a dolog úgy néz ki, hogy ő tudja, hogy én szeretem, én pedig imádnék vele beszélgetni. Ugye, nem semmi másra nem vágyok jobban, mint hogy beszélgessünk. És ő pedig tudja, hogy szeretem, és egyáltalán nem veszélyes vele beszélgetni. Honnan jött akkor ez az egész? És olyan könnyű azt mondani, hogy hát a neveltetés, az emlékeink, meg minden, és ez ott van. De itt van a másik, amit mondani akarok, hogy egy szellemi háborúban élünk, ahol gyomot vetnek a kertedbe. Nem nő magától, hanem elvetik. Úgy értem, jön egy nagyon valós lény, nagyon valós hangon, amit többnyire egyes szám első szemében fogalmaz meg, azt mondja, hogy ezt nem mondhatom, mert esetleg félreérti. Majd keresek egy másik témát. Ezt hallottam. De ezt nem én gondoltam, ez kívülről jött. Ez olyan, mintha ide állnék az Attila mögé, és ő annyira bele lenne mélyedve, hogy nem venné észre, hogy én szólalok meg, és így néha mondanék gondolatokat, egyes szem első szemében. Hogy én hogy unom ezt az egészet? Ez milyen... Ez milyen dögunalmas. És ráadásul az én ötletemről beszél. Oké, okay, tehát hogy... De neki ehhez semmi köze, de úgy hallja, mint a saját gondolatát, és hogyha nem veszi észre, ha nem leplezi le, akkor elfogadja, mint a saját gondolatát, tovább gondolja, mint a saját gondolatát, elkezd saját gondolatokat gondolni ezzel kapcsolatban, elkezd ilyen szavakat kimondani, és elkezd így cselekedni. És tegnap este erről beszélgettünk, hogy figyelj, odafelé menet, egy hangyamosonnyira voltunk attól, hogy összeveszünk. A csendben. Ezt érted? A csendben már mind a ketten készültünk elküldeni egymást a nénikénkbe. Nem tudom, érted-e, hogy egy ellenséges világban élünk, ahol, és ez az összgondolat, amit el akartam mondani, uralnod kell a gondolataidat. És ha ez furának vagy nehéznek hangzik, kérlek értsd meg, hogy ez az egyetlen lehetőséget arra, hogy élj a szabadságoddal. Ha ezt nem teszed, akkor egy manipulált, megvezetett rabszolgaként fogsz élni egész életedben. A médiának, más embereknek, az emlékeidnek és szellemi lények manipulációjának a bábja leszel egész életedben. Abban a hitben, hogy szabad vagy. Oké? Okay? A modernkori rabszolgatartásnak a kulcsverse az, hogy kövesd a szívedet. Ami arról szól, hogy ami előbudjan belülről, azt elfogadod feltétel nélkül. Ez a tökéletes uralom eszköze. Mert innentől csak a te szíved gondolataként kell feltüntetnem az én parancsomat, és te így megteszed, mint egy rabszolga. Oké? Okay? Így megcsinálod, amit mondok neked. És a szellemi világban ez történik. Démoni kivetítések, így hívjuk az ellenséget. Ördög, démon, ezt jelenti a görög szó, ellenséget jelent. A cél mind annak a lerombolása, ami fontos és értékes. Mintha anarchistákkal lenne dolgod, ennél összetettebbek, nem ilyen primitívek, nem az ostoba pusztítása céljuk, hanem erről most nem fogok beszélni, de értened kell, hogy a napjai tele vannak csapdákkal. Tele vannak gondolati csapdákkal, amiktől Isten meg akar védeni. Most figyelj, hány trükkje lehet a világnak és az ördögnek, amivel átverhet téged? 10? 15? 100? 1000? 10000? Szerintem annyi trükkje van, ahány élethelyzet van. 6000 éve nézi és figyeli az emberiséget. 6000 éve, ugye ezek halhatatlan lények, ott voltak az Édenkertben, ott voltak a bukásnál, ott voltak Káin és Ábel történeténél, ott voltak Mózessel, ott voltak Jézusnál, ott voltak a reformációnál, ott voltak mindenütt. És annyian vannak körülbelül, mint az emberiség. Figyelik a történelmet, figyelik az embert, ismerik már, hogy hogyan működik, és ezer trükkjük van. Hogyan lehet egy házasságot tönkretenni? Hogyan lehet egy céget tönkretenni? Hogyan lehet egy ember személyes nyugalmát és erejét elvenni? Hogyan lehet a kreativitást ellopni valakitől? Hogyan lehet a szabadságát ellopni valakitől? Hogyan lehet valakit kábítószerfüggővé tenni, alkoholistává, házasságtörővé? Hogyan lehet bármit? Hogyan lehet egy emberen uralmat szerezni, hogy az ő rendszerüknek legyen egy kiegészítője? Oké? Okay? És Isten meg akar védeni ettől. De nem úgy véd meg, hogy megmondja, hogy ezzel a csapdával szemben így védekez, azzal a csapdával szemben úgy, hanem úgy teszi, hogy ad néhány alapelvet. És itt van a haszon, amit elvihetsz ebből az üzenetből. Néhány alapelvet, amihez ha tartod magad, akkor az összes csapdával szemben védve vagy. Oké? Okay? Akkor az összes csapdával szemben védve vagy. Itt van például egy, ami mondjuk egy házasságot megmenthet. Ne ítélj! Mi köze ennek a házassághoz? Nagyon egyszerű. Teljesen mindegy, hogy a gondolataid egy helyzetben milyen következtetés levonására bírnak. Mondjuk azt ugye ott ülök a kocsiban, és arra a következtetésre jutok, hogy a feleségemmel nem lehet beszélni. Mert bármit mondanék neki, biztos félreérteni, és aztán biztos veszekedés lenne belőle. Oké? Okay. Mi volt ez a gondolat? Mondjátok ki. Mi volt ez? Egy ítélkezés volt. Így van. Elfogadtam azt a javaslatot, miszerint a problémának a feleségemet neveztem meg. A kivetítések jöttek, amelyek vádolták a feleségemet, és én elfogadtam ezt az alternatívát, és azt mondtam, igen, az a probléma, hogy vele nem lehet beszélgetni. És Istennek egyetlen egy szabálya, miszerint ne ítélj, miszerint bármi történik, semmiképpen se fogad el azt a lehetőséget, hogy te bírájává válj valaki másnak, megvédettől. Igen, lehet, hogy most nehéz beszélgetnem, de a probléma nem kívül van. Nem hibást kell keresnem. Én tudok tenni valamit. Lehet, hogy bátrabbnak kéne lennem. Lehet, hogy kockáztatnom kéne. De visszautasítom azt, hogy a gondolataimmal kint kezdek el bűnöst keresni. Egy nagyon egyszerű szabály. Ne ítélj! Ne ítélj! Egy ilyen elv. És Isten ilyen elveknek a százait, nem kellenek százak, egy tucatot adott belőle mondjuk. Két tucatot. Ami örökre megvédheti az életedet. És még csak hívőnek sem kell lenned, úgy értem, ez őrület. Ezek olyan univerzális alaptörvényei a valóságnak, amik megvédenek akkor is, ha nem vagy hívő. Nem véletlen, hogy amikor egy jó, mondjuk menedzserképző, vagy bármilyen személyiségfejlesztő tanfolyamra elmész, akkor valójában olyan elveket hallasz ott, amik biblikusak. Úgy értem, mintha az illető a Bibliát olvasta volna, és elfelejtette volna hozzátenni, hogy melyik versben van ez benne. Miért? Mert Isten adott egy működési leírást a valóságunkra. Oké, légy hálás! Tele vagy gondokkal? Az élet nehéz? Túlterhel? Aggodalom? Stressz? Ne engedd meg ezt az irányt! Légy hálás! Azaz ne arra figyelj, ami nehéz, ne arra figyelj, ami nincs, hanem vedd számba nap mint nap azt, ami van. És el se hiszed, hogy mennyivel több van, mint ami nincs, illetve ismerd fel azt az őrületet, hogy mindig lehet rámutatni valamire, ami nincs, és lehetetlen, hogy meglegyen. Mert ha már 100 kocsim van, akkor még mindig lehetne egy 101-edik, mert 1000 típus gyártanak, de mi haszna lenne annak? Ha csak nem az, hogy arra gondolva, hogy nincs meg a 101-edik, depressziós legyek. És ugyanilyen módon a valóság, a világrendszer az elveivel, és konkrétan az ördög, a démonaival olyan gondolatokat ültet el bennünk, amelyek egy ilyen életstílust bátorítanak. Hálátlan, ítélkező, elégedetlen, stresszelt, aggódó, nem is tudom, hogy a mai világnak büszke, önigazságú, önvédekező, nekem igazam van, ez adja az értékemet, de nincs igazad. De mert ez adja az értékedet, ezért akkor is megvéded az ostobaságodat, amikor az ostobaságot felismerése lenne az egyetlen menekülés. Büszkeség. Ez volt az a gondolat, és nagyon köszönjük Attilának, hogy ezt ennek az alapjait lefektette. Egy imád hadd mondjak el így zárásnak, azok számára, akik mennek, és akkor mi pedig folytatjuk még. Mennyei atyám, csak hálásak vagyunk neked ezért a mai reggelért, köszönjük neked Pásztor Kendét és az ő ámulatos szolgálatát, ahogyan ezt a hatalmas közösséget összetartja. Köszönjük neked Attilát és az üzenetet, amit kaptunk tőle, és csak arra kérünk, hogy tedd ezeket a gondolatokat maradandóvá a szívünkben, tedd őket igazán hasznossá, gyakorlativá. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még sose fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor kell, hogy tudd, hogy ez az első lépés, egy ajándék elfogadása. Csak mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Tudom, hogy mindent ajándékba akarsz adni. A Szent Szellemet, aki elpecsétel, hogy vezeted a gondolataimat, hogy védelmet adsz nekem az önpusztítástól és a pusztítástól, ami a világban van, az elveiben és a szándékaiban. Úgyhogy csak egyszerűen elfogadom, amit adsz nekem. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen, ámen.